Egy székelyudvarhelyi kirándulás komoly felkészülést igényel. Kellemes szép napot kívánok, legalábbis akkor, hogyha nem rutinos az illető. Persze, udvarhelyi barátom az rutinos, úgyhogy azt mondta, hogy 7 óra alatt, 6 óra alatt már megteszi ezt az utat, és hát igazából, ahogy ő vezet, azt nem is szeretném elmesélni, mert megrevegnének a rádiókészülék mellett, de úgy egyébként egy halandónak 9-10 óra az út, úgyhogy nem árt, hogy érelmet is csomagolni, vagy pedig meg kell állni, csak hát minden egyes megállás azért az hosszú idő. Észrevették már biztos önök is a hosszú utazásokkor, hogy a legtöbb idő nem azzal megy el, hogy lassacskán poroszkálunk, hanem hogy nem egyenletesen utazunk, meg hogy sokszor megállunk. És vezettem már olyan csoportot, amelyik tényleg tele volt dohányosokkal, és állandóan meg kellett állni, tehát így óránként, mert vagy mosdó címszóval, vagy pedig tényleg meg is mondták, hogy cigizni szeretnének, de meg kellett állnunk, és hát nagyon nehéz úgy bárhova eljutni, hogy egy óra, 20 perc is megállunk, tehát ilyen 3 óránként egy megálló körülbelül ez az, ami reális, úgyhogy egy székelyudvari kirándulásnál mondjuk 2 megállót érdemes betervezni. Hát persze lehet többel is, csak akkor olyan, mintha sose érkeznénk meg. Mondjuk tavasszal nagyon szép a táj, hogyha már ügyeznek a bokrok, a fák és a csörgelező patakok partján, tényleg a dombok előtti tisztásokon virágok pompáznak, és hát időnk pedig van nézegetni. Egyedül a határátkelő az, ami tényleg szörnyű szerintem, tehát valahogy nem tudtuk semmi, se pedig a szomszédos ország illetékes szervei elérni azt, hogy ezek jól nézzenek ki, és civilizáltan szép helyen lehessen elmenni illemhelyre, meg üzletek legyenek, vagy egyáltalán bontsuk el az egészet majd, hogyha ők is csatlakoznak Schengenhez persze. De minden esetre utána aztán áthaladunk néhány szép falun, vigyázni kell arra, hogy nagyon komolyan ellenőrzik a sebesség túllépéseket, meg a sebességet, és arra is vigyázni kell, hogy esténként azért gyakori még mindig az, hogy megállítják az autósokat rendőri ellenőrzés okán. Természetesen azért noha hosszú az út, de nem fogunk unatkozni, mint említettem, mert hogy nem autópályán száguldozunk. Persze el lehet menni a déli területeken Szeged felé, és akkor viszonylag hosszabban mehetünk autóúton, és akkor úgy mehetünk Udvarhely felé, vagy pedig a másik megoldás az, hogy elmegyünk szépen, és a Nagyvárad-Kolozsvár útvonalat választjuk. Hát Kolozsvárt akkor sem feltétlenül érdemes érinteni, mert az autópálya ugye elkerüli, és akkor időt tudunk spórolni, hogyha rögtön Székelyudvarhelyre tartunk. Imádom ezt a várost egyébként, és hát 2002-ben Székelyudvarhely 37 ezer lakosából 35 ezer magyarnak vallotta magát. A városka főterén a legszebb emlékmű a Városháza, 1896-ban épült eklektikus stílusban. Egyébként a magyar településeken az épületek többsége 1890-80 körül épült, tényleg itt az előző századfordulónál, úgyhogy ha valakit láthatatlanba is megkérdezik, hogy na, vajon mikor épült az adott város legfontosabb épületeinek jelentős része, akkor nem tud nagyot hibázni, hogyha azt mondja, hogy 1890. Ez körülbelül olyan, mintha valami érdekes városkában, Magyarországon vagy faluban egy viszonylag ismeretlen névre ki kell találni, rá kell bökni, hogy ugyan már ki volt ő, hát akkor, hogyha nem az adott település titkos szülöttje, akkor biztos, hogy köthető 48-hoz. Ezt mondta az egyik ismerősöm, hogy hát tényleg az 1848-as forradalom és szabadságharc utána kapcsán rengeteg mindenkiről neveztek el település részeket, utcákat, utakat. Visszatérve Székelyudvarhelyre, a tér közepén van a milleniumi emlékoszlop. A több mint 8 méter magas obeliszket 1919-ben elbontották, de mára sikerült visszaállítatni. Aztán ott van a küküllő szálloda, és előtte az emlékezés szoborcsarnoka. Korábban nyugdíjasok parkjának hívták ezt a helyet, most már emlékezés szoborcsarnok, mert hogy 13 híresség bronzszobra áll itt, a helyi kisgyerekek közül nyáron sokan abból szedik össze a fagyira valót, hogy betanulták a neveket, és akkor az ide látogató turistáknak buzgón sorolják. Hogyha visszaülünk az autóba, hamar elérjük a Jézus szíve kápolnát, ezt mindenképpen érdemes megnézni. A művelődési házban remek programok vannak, maga az épület is nagyon szép. Hallottam egyszer egy zseniális színészt reppelve Petőfi verset szavalni. A végén kérdezgette a közönséget, hogy na, hogy tetszett? És akkor az egyik kisgyerek azt mondta, hogy nem szabad Petőfit gúnyolni. És nem azt teszem, válaszolta a színész, én az amerikai zenészeket parodizálom. De megható volt a dolog, soha nem feledem, az biztos. Székelyudvarhely a hajdani udvarhelyszék anyavárosa, a későbbi Udvarhely vármegye székhelye volt. Hargita megye második legnépesebb városa, és vasúti végállomás egyébként, az erdélyi magyarság szellemi fellegvárainak egyike. A székely támadt vár története is nagyon érdekes, ez Udvarhely jelentős építészeti emléke. Négy bástyáját a különböző időszakokban itt parancsnokoló várkapitányokról nevezték el, a Fóris bástya, a Hajdu bástya, a Bánfi bástya és a Telegdi bástya, ez a négy bástyája van, és a mai állapotában látható várat még János Zsigmond fejedelem építette 1562 és 65 között, és azért székely támadt vár, mert hogy az ellene fellázadt székelyek megfékezésére több várat is épített János Zsigmond, és a székely támadt, meg a székely bánya várakat építette, hogy ezzel is emlékeztesse a székelyeket arra, hogy hát sikertelen volt a fellépésük. Úgyhogy ez a székely támadt vár, és a fejedelmi hatalom támaszaként szolgált hosszú ideig. A Szent Miklós hegyen római katolikus templomot találunk, Székelyudvarhely főterén pedig a református templomot. A templom építését egyébként 1781-ben fejezték be, és a templom nyugatra néző cseréppfedelén olvasható is ez az 1781-es évszám, és a KG monogram is, az egyébként Kis Gergelyt jelent, mert hogy Backa Madarasi Kis Gergely a református kollégium neves rektorprofesszora volt, és ő építette ezt a templomot. A római katolikus plébánia épülete is még mindenképpen egy fotót megér, és hát az ortodox templom 1920-ban épült neo-bizánci stílusban, és az is a nevezetességek közé tartozik. A város fölött magasodó Szent Miklós hegyen a századforduló első évtizedében épült a Tamási Áron gimnázium, és a gyönyörű, pompás, eklektikus szecessziós épületet Mesés Zsolnai kerámiák is díszítik, mellette pedig Tamási Áron szobra áll. A Harmónia cukrászdában még kipróbálhatunk egy kis főzött fagyit, hogyha éppenséggel olyan az idő, bár ilyenkor márciusban még hűvös van, de azzal együtt fagyizni mindig lehet. Tamási Áron hitvallását megfogalmaztam, miszerint azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Az udvarhelyeket, a székhelyeket, hogyha hallgatjuk, akkor érezzük, hogy ők igazán itthon vannak. Tamási Áron kettős kopjafájú sírját és szerváciuszok faragta sírkövét az országúton elkerülni sem lehet, hogyha Farkaslaka felé tartunk, nem messze van Udvarhelytől, Székelyudvarhelytől. És hát a faluban, a szülőházában berendezett kiállítás az tényleg test közelbe hozza az Ábel trilógia íróját. Nem messze innen találjuk Korondot. Fura település első pillantásra. Ugye sokat hallottunk róla. Én több alkalommal is jártam itt, és volt, hogy eltöltöttem 2-3 napot is. Egyrésztről egymást törik a savanyú cukorka színű jellegtelen épületek. Ez egy savanyú cukorka színű, még Balázs Géza, a kedves barátom fogalmazta meg. Tényleg egymást törik egyrészt a savanyú cukorka színű jellegtelen épületek, sok a kínai gics, és hát vannak mindenféle faragványok, meg barbi rózsaszínű gyerekruhák, meg izgalmas műanyag termékek, és hát mellette azért lehet korondi vázát is kapni. Én például 2 hatalmas korondi vázát vittem innen haza autóval, és tényleg vannak még eredetiek, tehát egy kicsit keveredik a kínai termékek világa az igazi eredeti autentikus dolgokkal, meg korsókkal, tálakkal és vázákkal. Azzal együtt korond számomra érdekes volt, bár hozzáteszem, az biztos, hogy fura ez a kis turista világ, ami itt fogad minket. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a híreket követően, maradjanak továbbra is velem.